Szeretettel köszöntöm a Bitport CIO Klub podcast adásának hallgatóit. Az 51. adásunk ez, vagy az 51. felvétel, amikor túl vagyunk az első 3 év termésén. 2019 decemberében kezdtünk el a főszerkesztő úrral, Dervenkár Istvánnal arról beszélgetni, hogy ezt a podcast csatornát megnyissuk, és aztán a COVID első szabadulása után vettük fel az első beszélgetést, ez 2000 júniusában volt, tehát tényleg 3 éve, és ez alatt egyszer sem jutott eszünkbe, hogy hát mégis megnézhetnénk, hogy mi is ez a Bitport, meg hogy mi is az oldal vagy hírportál, ami emögött az egész podcast mögött van, és most így az 50. alkalommal, az 50. alkalom után ez így eszünkbe jutott, úgyhogy most itt ülök a bitport.hu oldal teljes tábjával. Itt van velünk Dervenkár István főszerkesztő. Szia István!
Köszöntök mindenkit!
Itt van velünk Tököli Gábor.
Szia Gergő!
És itt van velünk Csontos Péter is. Hello Péter!
Szia!
És akkor megpróbálunk beszélgetni erről az egész témáról, hogy mi is az, hogy IT újságírás, mi is az, hogy IT hírportál, hogy indult a Bitport, mi volt az előzménye, meg hogy egyáltalán ezek a fiatal emberek, akik itt ülnek körülöttem most a nappalimban, mert ezt az illusztris helyszínt választottuk a beszélgetéshez, hogy utána egy kicsit ki is tudjunk kapcsolódni, hogyan is indult ez az egész, és akkor nem is tudom, nem úgy illik, hogy a főszerkesztőt szólítjuk meg először, hogy egy kicsit ő kiengedjen, és nyugodtabban tudjon válaszolni. Úgyhogy Pétert kérdezem, hogy hogyan lettél ilyen IT-s újságíró, vagy mi voltál előtte, meg mik voltak ezek a döntési pontok, hogy hogyan alakult ez az egész történet?
Teljes véletlenségből lettem IT újságíró. Én szakmámra nézve közgazdász vagyok, de amikor a közgázra jártam egyetemre, akkor hát már nem is tudom, hogy milyen úton, módon, talán egy ismerős ajánlásával bekerültem egy videójátékokról író magazinba, és ott kezdtem el az újságírói pályámat. Aztán ezt az újságot megvásárolta az IDG Hungary, vagy IDG Magyarország, ahogy tetszik, és beolvasztotta a GameStar nevű újságjukba, és ott átvették a gárda egy jó részét, úgyhogy én megragadtam az IDG-nél. Különböző munkákat kaptam, olvasószerkesztő lettem, korrektor lettem, aztán valamikor 2005 táján, évszámokban nem vagyok jó, akkor az akkori lapigazgató megkeresett, hogy mit szólnék hozzá, hogy a Computer World számítástechnika heti lap, akkor heti lapként működött, főszerkesztője lennék. Hát ez elég nagy ugrás volt számomra, de beleugrottam a mély vízbe.
Bevállaltad.
Bevállaltam, akkor nem tudom, 28-29 éves lehettem, és hát lehet, most nem számolok hirtelen utána, de szerintem fiatalabb, mint a lap maga. És hát ez egy komoly előrelépés volt, és az üzleti informatikai terület közelébe így kerültem tulajdonképpen, és rögtön a mély vízbe dobtak. És ott jó pár évet eltöltöttem, és a mellettem ülő urakkal egyébként ott munkakapcsolatban voltunk, és később ez sokat jelentett abból a szempontból, hogy meg tudtuk csinálni a Bitportot.
Oké, Gábor, nálad ez hogy alakult? Hogy vezetett ebbe az alkotói közösségbe az utad azt megelőzően, meg honnan indult?
Én tulajdonképpen Csontos Péternek, innentől kezdve Csonti vagyok a teremtménye, amennyiben a játékos újságírói munkája során néha-néha átvállaltam tőle egy-két fordítást, meg írást, amikor neki máshoz volt kedve, vagy nem ért rá, mondjuk így, a egyéb elfoglaltságai miatt. Én egyébként akkoriban grafikusként dolgoztam, és aztán kiderült, hogy van némi íráskészségem is, a témák is érdekelnek, néhány nyelven meg tudom magam értetni, vagy legalábbis a forrásanyagokat fel tudom dolgozni, és amikor ő a Computer World először még főszerkesztője, később brand managere lett, azt akkor engem is odavitt magával, újságírónak, aztán online szerkesztőnek, és ott maradtam, mint szamáron a fül, mert kiderült, hogy érdekel is a dolog, meg nem is csinálom talán rosszabbul az átlagosnál, és aztán úgy alakult, hogy mivel így a munka során, meg a kávészünetek során is jól megértettük egymást, meg Istvánnal is, aki majd mindjárt következik, és akkor kisebb kanyarokkal és megszakításokkal úgy tűnik, hogy együtt maradtunk a mai napig.
Te milyen végzettséggel érkeztél ebbe a kohóba?
Én eredetileg rendszergazda voltam, tehát arról van papírom, utána meg végigjártam gyakorlatilag a műszaki felsőoktatás minden szintjét és helyszínét. Akkoriban még a világról alkotott elképzelésem egy kicsit más volt, és ezért túl sokat akartam, és túl könnyen megsértődtem. És én éppen ha jól emlékszem, könnyűipari mérnöknek tanultam, amikor jött a lehetőség a Computer World-nél, és nagyon hamar kiderült, hogy a kettő együtt nem fog menni. Úgyhogy amikor döntenem kellett, akkor végül úgy döntöttem, hogy főállású újságíróként fogok tevékenykedni, addigra már meg is nősültem, és már nem fér bele az, hogy 26. alkalommal is elkezdjek egy újabb tanulmányi sorozatot, úgyhogy itt ragadtam.
Köszi szépen, István. Nálad mik voltak a lépcsők, hogyan érkeztél meg ebbe a csapatba?
Azt hiszem, én vagyok a korelnök így a társaságban.
Nem tudjuk, hogy ennek a jelentősége mi lesz, de hamarosan kiderül erre.
Annyi van jelentősége, hogy én már 91 óta dolgozom a szakmában. Volt egy, mondjuk így a 90-es években talán a legfontosabb IT magazin, a Chip magazin. Én ott kezdtem a pályafutásomat. Igazából én magyar tanárként kezdtem el dolgozni IT újságíróként. Egészen pontosan nem újságíróként, hanem olvasó szerkesztőként. Amikor a 90-es években az IT egyre fontosabbá vált, így a világon és Magyarországon is. Magyarországon például nem volt egy ilyen kialakult szaknyelv, és akkor ezért olyan embert kerestek a Chip magazin az olvasó szerkesztőnek, aki alapvetően nem ért az informatikához. Én bölcsész vagyok, tehát én tényleg nem értettem hozzá. Láttam már számítógépet korábban is, mondjuk ilyen C64-et, meg ilyen magas szintű eszközöket, de nem használtam rendszeresen. Én például még a szakdolgozatomat is írógéppel írtam. És amikor 91-ben én bekerültem a Chip magazinnak a szerkesztőségébe, akkor lényegében az volt a dolgom, hogy a főleg fordításokból készült anyagoknál elérjem azt az állapotot, hogy azok valahogy magyarul szólaljanak meg, minden olyan ember számára érthető legyen, aki most ismerkedik az informatikával, tehát valamiféleképpen nyelvileg meg tudja közelíteni ezt a világot. És elég sokáig dolgoztam a Chip magazinnál, tehát átéltem annak a mondjuk így a fénykorát, a 90-es évek második felét, amikor mondjuk 30 ezer ember volt hajlandó arra, hogy nem kevés pénzt áldozzon havonta egy ilyen magazinra. És hát ez a korszak, ez nagyjából a 2000-es évek elejére csengett le, amikor ugye Magyarországon is egyre nagyobb szerepet kapott az internet. És én ekkor váltottam és kerültem az IDG-hez. És nekem az egy, mondjuk, annak ellenére, hogy akkor már több mint 10 éve voltam a szakmában, elég nagy váltás volt, mert én addig jobbára végfelhasználói témákkal foglalkoztam, és akkor viszont a Computer World-nél alapvetően vállalati témákkal kellett foglalkoznom, és szerkesztőként, majd rovatvezetőként, később pedig főszerkesztőként vittem a lapot néhány évig, mielőtt a Bitporthoz csatlakoztam végül is 2012-ben.
Oké, erre majd mindjárt visszatérünk, hogy ki mikor ért ide a Bitporthoz. Ahogy így a előzményeket, a színes hátteret megnézzük, azért azt gondolom, hogy nem egyértelmű, hogy kihez melyik IT-szegmens, játékok, üzleti informatika, bármi tartozik, de hogy van ilyen, amit így magatokénak éreztek? Gábor, tőled kérdezem elsőnek, hogy ez a, van-e szakterületed, vagy van-e, amiben így a csapaton belül, vagy egyáltalán az egész karriered során oda eljutottál, hogy azt mondod, hogy te ezt így mondjuk jobban ismered az informatikán belül, mint a többiek, vagy úgy általában a normál újságírók. Ez az első kérdésem így mind a hármatok felé.
Hát az már kiderült, hogy közöttünk nincs echte informatikus. Úgyhogy általában nálunk a szakterületek azok ad-hoc módon alakulnak ki, egyszerűen rajtunk marad, mint szamáron a fül, hogy ki az, aki jobban beleeste magát egy témába, és egyszerűen már úgy kezeljük, hogy akkor ezt ő is vigye tovább. Nekem, ugye hát az előbb nem mondtam, de én annak idején festő akartam lenni, aztán digitális grafikával is foglalkoztam, aztán amikor az internet felfutott, ugye, mint mindenkire, az is nagy hatással volt rám, tehát most pillanatnyilag a legjobban nyilván ezek a megközelítések érdekelnek, tehát én nem tudom, nem felhasználói, meg most, hogyha nagyon furcsán akarok fogalmazni, akkor ilyen társadalomtudományi szempontból megközelíteni a dolgokat. De mivel ugye hát a szerkesztőségek erőforrásai meg létszáma az ma már mindenhol limitált, nálunk pedig különösen, ezért igazából szakterületekről szerintem nincs értelme beszélni, mert mindenki kénytelen mindenhez érteni egy kicsit.
Oké, tiszta, köszönöm. A másik dimenzió, és akkor itt egy kicsit ezt már összekötöm nálad, Csonti, az előző kérdéssel, hogy nem ez az eredeti szakmátok, de van olyan, hogy IT újságíró, és akkor ezen belül ez a szegmens téma, ez szerinted így van, ahogy a Gábor mondja, hogy már ez így nem válik el, hanem mindenki mindenhez ért, mindenki mindennel foglalkozik. Ugye visszautalva arra, hogy mondtad, hogy te játék oldalról indultál ennek az egésznek, tehát hogy az ilyen számítógépes játékok világával ismerkedtél meg, vagy jutottál be ebbe az egész dologba.
Szerintem az újságíró, mint olyan, az definíció szerint semmihez nem ér, de megpróbál mindenhez érteni, látszani.
Ez olyan, mint a projektmenedzser, hasonló, rokon szakma.
Úgyhogy ebből a szempontból szerintem nem nagyon beszélhetünk IT újságíróról, mert ilyen képzés nincs, tehát jó, hogyha mondjuk egy mérnöki technológiai oldalról jön valaki, és van íráskészsége, és abból lehet egy kiváló IT újságíró. De ez leginkább a gyakorlat teszi, és nem elhatározás vagy egy iskolapadba való beülés. Tehát, és ami a területeket illeti, hát ugye említettem, hogy én közgazdász oldalról jövök, tehát értelemszerűen nálam az üzleti dolgok, pénzügyi negyedévek, hasonló dolgok vannak fókuszban, de ugyanúgy rám maradt általában a különböző közösségi platformok, ezekkel kapcsolatos fejlesztések, Herce utcák, felvásárlások, bármi ilyesmi, de tényleg nincs olyan, hogy ez az enyém, mert lehet, hogy éppen én érek rá, és egy olyan hír van, amit meg kell írni, és akkor megcsináljuk, de hogyha módunk van rá, akkor valóban van ilyen leosztás, hogy igen, István, erről te szoktál írni, múltkor is ezzel kapcsolatban csináltál valamit, akkor nyilvánvalóan neked sokkal könnyebb mondjuk utánkövetni, vagy ráfűzni arra a dologra az új fejleményeket.
Tiszta, oké. Okay. István, nálad is beleszövök még egy szálat, hogy amellett, hogy itt ezt a kérdést boncolgassuk, hogy nem olyan régen hallgattam újra az Új Péterrel, ugye Ex-Index, illetve most 444.hu-nak a főszerkesztőjével egy ilyen portrébeszélgetést, és ő azt mondta, hogy ő kifejezetten introvertált ember. Hogy szerinted, hogyha magadból indulsz ki, akkor ez az IT újságírás, ez egy mennyire tudja egy introvertált ember ezt jól csinálni, vagy mennyire lehet ezt a kettőt, hogy valami másról írni, és egyébként meg mondjuk egy befelé forduló személyiségként ezt az egészet megélni, hogy ez hogy működik. Te például milyennek gondolod magad?
alapvetően én is introvertált vagyok. De szerintem ez az újságírásnál alapvetően nem probléma. Tehát, hogy egyébként annyiban így a szakterületekre rákapcsolódva még, vagy visszautalva, azt hadd mondjam el, hogy nekem az egy érdekes tapasztalat volt, hogy mondjuk a 90-es években olyan még annak idején a Csík magazinnál például olyan emberek írtak rendszeresen cikkeket, akik a maguk szakterületén azt lehet mondani, hogy nemzetközileg elismert szakemberek voltak, tehát itt még gondolok itt a Fischer Erikre, nem tudom, hogy így a szakmában mond-e még valakinek a neve valamit, de ugye annak idején például az Oricon-nél az Oricon processzor fejlesztéseinek egy ilyen fontos figurája volt Magyarországról. Vagy volt olyan kollégám, aki jelen pillanatban is az IBM-nek a svájci kutatóközpontjában dolgozik, és azóta is rendszeresen publikál mindenféle ilyen tudományos szakcikkeket, mint IBM-es kutató. És ők, hát ők is hasonlóan ilyen meglehetősen introvertált figurák voltak, akik zömében hát a szakmájuknak éltek, és akkor hát egy ilyen szakmának hogyan lehet élni, dolgozol a laborodban, vagy az íróasztalodnál, és alapvetően annak szenteled az életedet, hogy csinálod a dolgodat, azt, ami érdekel. Ilyen szempontból egyébként az IT újságírás nagyon sokat változott, mert ma inkább sokkal inkább egyfajta ilyen közvetítő szerepe van az IT újságíróknak, tehát megpróbálják mondjuk lefordítani azokat a szakmai információkat egyfajta üzleti nyelvre, vagy ugye a mi esetünkben, hiszen mi alapvetően vállalati informatikával foglalkozunk, és a vállalati informatikának meg az alapvető célja az, hogy az üzletet támogassa. Tehát, hogy lefordítsa olyan nyelvre, hogy az hasznossá váljon a felhasználói réteg számára.
Nyilván, és akkor itt át is tudunk kötni a Bitport történetére, hogy nyilván visszagondolok arra, hogy 1992-ben kezdtem el a középiskolát, és 1994-ben volt az, hogy nagyon nagy biztonsági intézkedések közepett abban a gimnáziumban, ahova jártam, ott az első számítógépek megérkeztek a diákok számára. Szóval hogy igazából nyilván az informatikai jellege is megváltozott, sokkal közelebb került a mindennapokhoz, és az a kérdés, hogy amikor 2012-t mondtál István, és itt vissza is kérdezek hozzád, mint következő körben az első megszólítotthoz, hogy viszont az oldalon 2010 van. 2010 szerepel az alapításról, hogy akkor ezek szerint te később érkeztél meg, és akkor addigra már működött ez az IT hír oldal, vagy az IT hír portál, a bitport.hu név alatt.
Így van. Én ugye 2012-ben csatlakoztam. Szerettem volna valami más csinálni, mint korábban. Tehát az egy nagyon, szerintem egy ilyen nagyon komoly lehetőség volt, hogy kilépjek egy olyan közegből, ahol bizonyos értelemben szabad kezem volt, hiszen én korábban tehát előtte a komputerőrnek voltam a főszerkesztője, és főszerkesztőként azért elég sok mindent megtehettem, kitalálhattam, megvalósíthattam, de mégiscsak egy olyan vállalati környezetben kellett ezt csinálnom, amit egyrészt meghatározott a magyar cégnek a környezete és lehetősége, másrészt meg ugye akkor még az IDG Hungary egy nemzetközi hálózatnak volt a szerves része, és így módon a működését némileg hol jobban, hol kevésbé, de befolyásolt ez a nemzetközi vállalati struktúra is, meg azoknak a korlátai. Hozzátenném egyébként nem csak a korlátai, hanem a lehetőségei is. Hiszen akkor még az IDG azt lehetett mondani, hogy utána a világ legnagyobb ilyen IT szakmai kiadója volt. Azóta azért ez jelentősen változott, hiszen akkor még a szervezethez tartozott az IDG, mint kiadó, illetve hát ott volt szintén ugyanebben a vállalati csoportban az IDC, ami egy kutató cég, azóta önnálló van, de azóta is működik.
Oké, köszi István. Akkor Csonti, te alakítottad, vagy alapítottad ezt az oldalt? Vagy hogy volt ennek a 2010-es története? Mert erősen bólogattál, hogy hát ugye 2010 és 12, tehát hogy indult ez az egész történet?
Nem én alapítottam, hanem harmad magammal alapítottam, vagy alapítottuk hárman. A mellettem ülő Gábor, ugye, és Mozsik Tibor kollégánk, aki egy korunkbeli fiatal, de akkor már informatikai újságírás területén, mondhatom, veteránnak számított a Tibi. És mi hárman gondoltuk úgy, nagy részt azokból az okokból, amiket István is említett, meg azokból az okokból, hogy akkor még fiatalok voltunk, és bohók, és gondoltunk egy nagyot, és összedugtuk a fejünket, és kitaláltuk, hogy mi egy kicsit más, hogy szeretnénk csinálni, ahhoz pedig ugye önálló útra kell lépnünk, és így kiléptünk az IDG-től, és megalakítottuk a Bitportot. Azt hozzá kell tennem, hogy nagyon szerettük volna, hogyha István rögtön a legelejétől velünk tart, de a realitásokat felmértük. Ugye nekünk akkor még nem volt olyan szintű felelősségünk, mint Istvánnak. Itt most gondolok két gyerekre, család eltartására. Tehát mi egy kicsit, hogy úgy mondjam, könnyedebben rizikózhattunk, és guríthattunk egyet a ruletkereken, mert vastagon benne volt az is, hogy úgy összedől, mint egy kártyavár, és egy év múlva ott vagyunk a sehol, de legalább már munkánk sincs a jól kitaposott IDG öleiben. Úgyhogy Istvánra egy kicsit várni kellett, de addig is azért sikerült felépítenünk egy irányt, ami jónak bizonyult. De hát azt hozzá kell tenni, hogy mai fejemmel elég nagy őrültség volt ez az egész, mert ugye 2009 végét írtunk, amikor mi kiléptünk és elkezdtünk dolgozni azon, hogy 2010 elején elindulhasson a Bitport. És ugye nem nagyon kell mondanom, hogy 2008-2009 a nagy pénzügyi összeomlás és válság ideje volt, tehát nem az az időszak, amikor öntötték a pénzt a piacra, akár csak a hirdetők is, akikre mi nagyon számítottunk.
Gábor, nálad ez milyen a kedves kollégáidhoz hasonló motivációk? Voltak-e mögött, vagy volt valami más? Tehát, hogy amikor ezt így elindult ez a gondolkodás, hogy más csinálni, akkor volt-e visszatartó erő, vagy ez teljesen egyértelmű volt, amikor ezt a döntést meghoztad, hogy akkor ebben hogyan kellene, vagy bele kell-e ugranod a 2009-es éveigén?
Hát én nagyon sokat ehhez nem tudok hozzátenni. Esetleg csak annyit ugye, hogy én az IDG-n kívül én ilyen vállalati, vagy közép nagyvállalati, akár alkalmazott, nem nagyon voltam még korábban, és ugye a időközben persze az ember sok mindent tanul, és ahogy István is mondta, ugye ennek előnyei, hátrányai, lehetőségei, meg megkötései is vannak, tehát már árnyaltabban látom én is a dolgot, de mindenképpen mi úgy képzeltük el akkor, hogy hogy a jót megtartjuk, a rosszat meg majd átdolgozzuk. Tehát mi tényleg ki akartuk azt próbálni, hogy az emberben mindig van egy olyan érzés, hogy vannak ötletei, és nem tudom, hogy jók-e ezek az ötletek, mivel még senki nem próbálta meg korábban. És bennünk volt az, hogy nekünk van erről egy elképzelésünk, amit nyilván maradéktalanul úgy tudunk megvalósítani, ha önállósodunk, még akkor is, hogyha ez azt jelentette, hogy elveszítünk egy stabil hátteret, nem, hogy elveszítjük a stabil hátteret, de gyakorlatilag háttér nélkül maradunk. Ugye nem kérdezted, de mi úgy működünk most már 14. éve, hogy gyakorlatilag nem volt mögöttünk egy jelentős befektető, ugye mondjuk, hogy egy lap el szokott indulni, ez azért nem szokott ártani, nem volt különösebb hátszelünk, és szépen tulajdonképpen a saját elképzeléseink szerint építgettük ezt az egészet, és még most is itt vagyunk, és remélem, hogy itt leszünk még egy darabig, úgyhogy az igaz, hogy ez 2009 végén valóban egy ilyen halálugrás volt, de egy utólag én a mai fejemben nem tartom már egy rossz elképzelésnek, mert azért kiderült, hogy néhány dolgot talán jól gondoltunk.
Ez tök jó. Ami az elmúlt, akkor ilyen szempontból lassan 15 évnek az útját, hogyha végignézzük, akkor Péter, mi volt talán a legnagyobb, nem tudom én, változás, vagy hogy mi, ha így belegondolsz egy kicsit, akkor mi volt az a dolog, ami az ilyen legnagyobb átalakulás volt az egész Bitport évtized, vagy az elmúlt Bitportos időszak alatt? Tehát hol változott a Covid, vagy már előtte, vagy nem tudom én, az iPhone kijövetele, vagy nem, de ilyesmi jutnak eszembe, hogy mi az, ami mondjuk így átalakította azt a koncepciót, ami a legnagyobb hatása volt arra a koncepcióra, ami mentén elindultatok?
Hát szerencsére vagy sajnos, de folyamatosan rá vagyunk kényszerítve, hogy egy kicsit rángassuk a kormányt, és hát rengeteg ilyen pont volt az elmúlt alig több mint 10 év alatt is. Ezek közé tartozik a személyi változás is, ugye, mert mi egy rendkívül kicsi cég vagyunk, tehát jelen pillanatban is 4 állandó munkavállalóval dolgozunk, és néhány lelkes és nagyon tehetséges segítővel. Úgyhogy, hogyha valaki netán úgy gondolja, hogy máshol folytatja, az nálunk egy legalább 25%-os állományváltozást eredményez. És így volt az, amikor a Mozsik Tibi, ugye a harmadik ember, aki a céget alapította, úgy gondolta, hogy ő most megpróbál más területen érvényesülni. Az ugye egy picit problémaként jelentkezett, de egyből remek lehetőség is volt arra, hogy mint amit említettem, hogy Istvánt nagyon szerettük volna nulladik naptól elhozni, csak azt nem tudtam neki mondani, hogy pénz is lesz, amiért dolgozik. És ezért ez nem akkor annyira vonzó csomag. Úgyhogy amikor kiderült, hogy a TV megy, akkor megkerestük az Istvánt, és szerencsére Istvánnak pedig pont ugyanolyan elképzelései voltak, mint nekünk, és csatlakozott, és onnantól kezdve, ha mondhatom, még jobban irányban vagyunk, és arra megyünk, amerre szeretnénk. De ugyanakkor rengeteg más dolog is volt, tehát például mi a legelején nagyon sokat építettünk arra, hogy az akkor még Sanoma tulajdonban lévő figyelővel közösen csináltuk az első években a CIO Hungary konferenciát, ami már a büszkén kijelenthetem, hogy a informatikai vezetők legjelentősebb rendezvényévé nőtte ki magát. De ugye a Sanoma azóta hát több tulajdonos váltáson is átesett, de már az elsőnél kiderült, hogy nem fogunk tudni együtt dolgozni, tehát nekünk ki kellett találni egy új forgatókönyvet, amikor egy ilyen konferencia megszervezésénél nem áll a háttérbe partnerként egy hatalmas, nagymúltú média birodalom, hanem egyedül kell az egészet csinálni. És akkor utána természetesen jött a Covid, ami alaposan keresztbe tett nekünk is, mert addigra már a hírportál mellett a rendezvényeink nagyon jelentős részét képezik az éves munkáknak és teljesítményünknek és bevételünknek. És hát akkor éppen nem volt annyira jó személyes találkozásokat tartani ugye egy ideig. Úgyhogy nem voltunk könnyű helyzetben, de nagyon szerencsésen, hát igen, leginkább szerencse volt. Tehát mondhatnám, hogy nagyon jó érzékkel és előrelátással tervezve lavíroztuk ki, de azért egy adag szerencse is kellett hozzá, hogy a Covid ellenére nem volt olyan év, hogy a CIO Hungary-t ne tudtuk volna megrendezni. Tehát pont be tudtunk lőni két hullám közé, amikor még éppen nem volt olyan problémás a helyzet, hogy meg lehessen tartani, utána kivártunk még két másik hullámot, és akkor jöhetett a következő, és ennek köszönhetően nem kellett komolyabb változásokat csinálnunk. Egy kicsit nyilvánvalóan összehúzottunk, kicsit újra gondoltunk dolgokat, de zakatoltunk.
Köszi Péter, ez tök jó áttekintés volt, meg beleszőtted a CIO Hungary-t, amire rá szerettem volna kérdezni. Gábor, feléd az a következő kérdésem, hogy zajlik az élet, eltelt lassan 15 év, hogy kezelitek a konfliktusokat? Tehát nyilván vannak, hogy ezeknek a kezelése ez, úgyhogy itt ültök akkor így 14-15 év után, mi ennek a módja? Mi kell hozzá szerinted, hogy ezeket el lehessen simítani, meg lehessen beszélni?
Most a többiek biztos egyetértenek, hogy nem én vagyok feltétlenül a leghivatottabb erre válaszolni. Egyrészt jól kezeljük, másrészt meg sehogy. Ami szerintem azt jelenti, hogy már megszoktuk egymást annyira, meg azért annyira nem is vagyunk távol egymástól, se habitusba, se világlátásba, se semmibe, hogy amikor valakinél éppen a szelepet egy kicsit ki kell engedni, akkor az belefér, de olyan nagyon meghatározó különbségek közöttünk szerintem soha nem voltak. Másrészt meg sehogy nem kezeljük, abban a tekintetben, hogy nincs erre szerintem, tehát nekem legalábbis nincsen sem képzettségem, sem elképzelésem, se különösebb rutinom, hogy lehet ezt így tudatosan csinálni. Egyszerűen valahogy működik a dolog. Most nyilván úgyis ezt mondom, de szerintem olyan alapvető összetűzés még soha nem volt közöttünk, vagy olyan, amit nem lehetett volna elsimítani, vagy ami nem vált volna okafogyottá nagyon rövid időn belül. Úgyhogy és nem is látom bele így a közeljövőbe ezt.
Bizonyos értelemben, bocsánat, hogy közbeszólok, de bizonyos értelemben mi elég jól kiegészítjük egymást, tehát hogy a mindegyiknek megvannak a maga erős gyengeségei, de ugyanakkor megvannak azok a skillek, amikkel mondjuk így tudjuk támogatni a másikat. Tehát, hogy ha a leosztást nézzük, mondjuk én például kiítést kapok az Excel tábláktól, ami például elég fontos ahhoz, hogy egy rendezvény elkészüljön, és úgy készüljön el, hogy mondjuk utána tükörbe tudjunk nézni. De például, hogy a Csonti ebben abszolút profi, tehát hogy képes olyan dolgokat is észrevenni mondjuk egy szerződésben, vagy egy árajánlatban, amit én két napos bogarászás után se fogok kiszúrni, és mondjuk ezen mondjuk egy ilyen CIO Hungary esetében, aminek a költségvetése elég jelentős, nem kis pénzek múlnak. De ugyanakkor meg például én meg abban vagyok erős, hogy viszonylag jó kapcsolatépítő képessége van így a szakmán belül, ami meg például pont a konferenciák esetében, egy konferencia program összerakása esetében elég fontos lehet.
Akkor így, ezek szerint a rendezvényszervező meg az újságíró az nem rokon szakma, vagy legalábbis számomra nem tűnik annak, de lehet, hogy megcáfoltok. Szóval, hogy igazából az lett volna a kérdésem, hogy egyrészt, hogy akkor ez jött ebből a korábbi kooperációval, a figyelővel, Szanomával, de hogy ez, azokat a szerepeket azt így az élet hozta, hogy ki mivel kezdett el egy rendezvény előkészítésében, kidolgozásában foglalkozni, mert hogy ez egy fontos dolog, és akkor István, visszaadom neked a szót, mert ugye én is rajtad keresztül, illetve a CIO Hungary-n keresztül érkeztem meg így a Bitport közelébe, hogy ezek így adták magukat, vagy ez azért volt próbálkozás, hogy mondjuk nem tudom, inkább a Gábor képítsen kapcsolatot, aztán rájöttetek, hogy te jobban építesz, István, vagy hogy alakult ez ki az egész?
Ezzel mindig voltak ilyen váltási próbálkozások, aztán valahogy ugye elrendeződtek ezek a dolgok. Egyébként arra a kérdésedre, hogy az újságírói szakma meg a rendezvényszervezői szakma mennyire rokon, hát azt tudom mondani, hogy ugye mi szakmai rendezvényeket szervezünk, szakmai információt próbálunk mondjuk egy rendezvényen átadni. Ilyen módon egyáltalán nem idegen az újságírói szakmától a rendezvényszervezés, tehát a szakmai rendezvényszervezés. Hogyha megnézzük a nemzetközi rendezvénypiacot, ott is azt látjuk, hogy a szakmai rendezvényeket alapvetően olyan emberek szervezik, akik abban az adott szakterületben meglehetősen járatosak vagy tájékozottak, és nagyjából tudják azt, hogy milyen igények vannak a hallgatói oldalon, illetve milyen tartalmakat lehet ebbe becsatornázni az előadói oldalon, a tartalom átadó oldalon, és ilyen módon ugyanúgy egy közvetítő közeg, mint mondjuk egy online felület, vagy egy nyomtatott lap, vagy bármi más.
Oké, köszönöm. Gábor, neked így amire azt hiszem, mi sem beszéltünk személyesen, de hogy te az újságírás, tehát maga a tartalomkészítés mellette milyen szerepet töltesz be egyrészt a CIO Hungary-nél, meg hogy jó az a feltételezésem, hogy egyébként te így az oldalnak a működtetésével is foglalkozol? Tehát, hogy nem tudom, én gyártasz egyéb ilyen grafikai elemeket, meg ilyeneket?
Hát az oldal működtetése az elsősorban az én feladatom, meg a partnereinké nyilván, akik ezzel foglalkoznak, rajtam keresztül legtöbbször. És ez emellett pedig nyilván, tehát mi egyrészt nagyon kis cég vagyunk, tehát hogyha nálunk semmilyen módon nem tudnánk kisebb-nagyobb mértékben hosszabb-rövidebb ideig átvenni egymás feladatait, akkor az úgy nem működne. Másrészt pedig, hát nem tudom, ma már szerintem ennek a silózásnak nincs túl sok értelme, tehát nyilván a tüdő átültetés az egy olyan dolog, amihez nem azért kell végzettség, mert anélkül tilos csinálni, hanem mert ez feltételezi azt a fajta hozzáértést, ami nélkül nem működik. Most van egy csomó másik olyan dolog, és szerintem egyébként nekem ez a meggyőződésem, hogy a gyakorlati elfoglaltságok 90%-a olyan, amiben pedig egyébként az ember bele tanul egyszerűen, hogyha egy kicsit is érdekli, vagy hogyha egy kicsit is foglalkozik vele. Úgyhogy nálunk szerintem azon a felül, amit István mondott az előbb, nyilván mindenkinek megvannak a választott vagy kiérdemelt erősségei, meg gyengeségei, meg érdeklődései, de azért mi igyekszünk kiegészíteni egymást, sőt rá is vagyunk kényszerítve erre a cég méretéből adódóan, meg még egyszer mondom, abból adódóan, hogy szerintem a világ ma már nem úgy működik, hogy az újságírói vagy a rendezvényszervezői szakma között éles határt lehet, hogy kellene húzni. Rendezvényt nem lehet média jelenlét nélkül megvalósítani. Valószínűleg ez fordítva is igaz, tehát a működésünkről szerintem ennyit lehet mondani, hogy mindenki igyekszik oda tenni magát, ahol éppen ereszt a hajó, és akkor így nem fog soha elsüllyedni.
Szuper, nagyon jó. Azt gondolod, hogy nem lehet a működésről többet beszélni, de lehet, mert hogy most vissza fogom dobni a labdát, hogy arról mesélj, mert elértünk a jelenbe, ugye ez a harmadik blokkunk, amit akartam én egy kicsit körüljárni, hogy telik a mindennap. Tehát most hogy zajlik egy ilyen bitportos, mindenhez is értő szaki, egy ilyen Kazán Kovács-tól nőgyógyászi pályán mozgó szereplőnek a mindennapja. Mivel telik például a tiéd, Gábor?
Hát a kazánok és a nőgyógyászati problémák után reggel ugye találkozunk, legtöbbször online módon, mivel egyrészt ugye a járvány alatt felvettük ezt a működési modellt, másrészt pedig ugye sose lehet tudni, hogy kinek, hol, mikor van dolga, vagy alap körül, vagy más tekintetben. Ugye alapvetően van, ugye most a Bitportról beszélünk, ami egy online kiadvány, egy internetes újságportál, nevezzük bárhogy, egyik sem fedi le szerintem teljesen, amiről szó van. Ugye elsősorban igyekszünk híreket, információkat, véleményeket megosztani minél több olvasóval, ezt nevezzük nagyon csúnya szóval hírezésnek, vagy tartalomgyártásnak. Ebbe is ugye közösen veszünk részt, tehát a szerkesztőségi rendszert működtetni, tervezni, ezt általában közösen szoktuk csinálni, ezzel kapcsolatos feladatokat kiosztjuk, és mindenki részt vesz a különböző tartalmak előállításában. Ezen felül viszont ugye mindenkinek vannak ezen felül is feladatai, most hogyha a konferenciáról beszélünk, akkor ugye nem sokára közeleg a CIA Budapest, ugye nem volt még róla szó, de ez a Hungary-nek ez az egynapos budapesti változata, amit már el kellett kezdeni megalapozni. Ugye Istvánnak például most nagyon sok szervezési feladata van, mivel övé a szakmai program. Nyilván őt ez eléggé le tudja kötni időnként, olyankor átvesszük a hírgyártást, a tartalomgyártást, de ez fordítva is igaz, tehát amikor nekünk van valami prompt elfoglaltságunk, vagy egy olyan hosszabb kifutású dolog, amit egyszer nem tudunk betervezni a tartalom előállítás mellé, akkor pedig ő segít be. Tehát a napunk az tulajdonképpen úgy alakul, hogy az oldalnak, a Bitport.hu-nak, mint online kiadványnak futnia kell, tehát az nem kérdés, hogy abban így nem lehet áramszünet, üzemszünet órákra se, nem vagy napokra, és hát igyekszünk emellé a többi technikai, szervezési, bármilyen feladatot oda kerekíteni.
Oké. Nálad, Csonti, ez hogy alakult? Te mivel töltöd a napodat, a hírgyártás, tartalomgyártás mellett? Mi az, ami még így a céghez kapcsolódóan, vagy akár a rendezvényekhez kapcsolódóan így hozzátartozik?
Hát ugyanaz, amit a Gábor elmondott, tehát ugyanúgy én is részt veszek a hírgyártásban. Rám marad általában az olvasószerkesztő feladata, tehát én vagyok az, aki megpróbálja kigyomlálni a többiek zárójelben kész anyagát, mert az nem mindig kész, de hát nem mondanám, hogy 100%-osan sikerül, úgyhogy néha bele is szaladunk elég szép és megérdemelt pofonokba, de hát ez bárkivel megeshet, aki nem figyel oda. Úgyhogy ez az egyik része, a másik pedig, ugye, ahogy István említette, én, mint ügyvezető, én a pénzügyi dolgokkal, adózás, könyvelő, szerződéskötés, árajánlatok, a kereskedelmi részt vívő kolléganőnkkel való egyeztetés, ez mind szerepel az étlapomon.
Azután, hogy ennyit hogy mások által írt tartalmat elolvasol, így marad akár szép irodalmat, akár bármilyen más ilyen szabad tartalmat olvasni kedved?
Abszolút, sőt, hát felüdülés. Amikor nem informatikai híreket kell olvasnom, igen, tehát egy idő után az ember eltelik vele, de magát az olvasást azért ettől nem utálja meg az ember.
Ez jó hír. István, főszerkesztőként kérdezem tőled, hogy ugye a kollégák elmondták, hogy zajlanak a mindennapok, de most így rá kell kérdezzek, hogy az IT újságírás jelene és jövője tekintetében te hogy látod a dolgokat? Mi merre kanyarodik, változik, hogy lesz a Bitportnál? Mi az, ami a te megélésed ezzel kapcsolatban?
Mielőtt erre válaszolnék, azért hadd mondjam el, hogy mivel ők mindent megcsinálnak, én csak beleülök reggel a fotelba, és akkor
És a kávé mellett csak
így. Így van, és felteszek egy lemezt, és azt hallgatom, és várom az eredményeket. De a kérdésedre válaszolva, hát nem tudom. Fogalmam sincs, hogy mi lesz. Azt gondolom, hogy vagy nem gondolom, inkább remélem, hogy valamiféle olyan szűrt vagy ellenőrzött információra mindig is szükség lesz, szakmai információra, amit a közösségi médiában lévő információ megosztás nem tud megadni. Tehát, hogy ott ugye megjelenhetnek akár releváns egyéni vélemények is, de azok ugye önmagukban állnak, és nem szembesítődnek más hasonló, eltérő, vagy szögesen ellentétes véleményekkel. Azaz nem alakul ki egy olyan kontextus, értelmezői kontextus, amiben valamiféleképpen mérlegelni lehetne azoknak az információknak az igaz, vagy hamis, vagy korlátozottan igaz, vagy korlátozottan hamis jellegét. És éppen ezért én reménykedem abban, hogy az újságírásnak is, a szakmai újságírásnak is van valamiféle jövője. Azt hiszem egyébként, talán éppen a mesterséges intelligencia, vagy például a kvantumszámítás technika kapcsán vált egyre egyértelműbbé, hogy a felhasználói tudás és a szakmai tudás az iszonyú távol kerül egymástól, vagy nagyon-nagyon távol kerülhet egymástól. És éppen ezért ezeknek a fordítói szerepet is betöltő szakmai információs portáloknak azt gondolom, hogy egyre nagyobb lesz a szerepe. Tehát, hogy egyáltalán azok, akik hivatottak lesznek ezeket a rendszereket, ezeket a jövőbeni, vagy már most épülő, vagy most létező rendszereket használni, valamiféleképpen meg tudják közelíteni, hogy miről is van szó. Tehát, hogyha most azt mondom, hogy Jira, amit alapvetően például nem informatikusok használnak, hanem projekteknél ilyen projektkeret rendszerként lehetne talán leginkább definiálni. Azokat alapvetően, miközben egy nagyon komoly információkörű rendszerről van szó, ahol mindenféle ilyen információ áramlás történik, eközben azok, akik ezt használják, azok olyan távol vannak a magától az informatikától, mint Makó Jeruzsálemtől. Tehát, hogy valamiféleképpen el kell jutniuk ahhoz, hogy megfoghatóvá váljon számukra egy ilyen rendszer. Vagy, mit tudom én, tehát most már nagyjából mindenki tudja, hogy felhő, elmegyek a házi orvoshoz, és akkor azt mondja az asszisztens, hogy hát már fönt van a fölhőben a receptem, miközben valószínűleg egyébként nem tudja, hogy voltak éppen, hogy ez valójában mit is jelent, de mégis eljutott arra a szintre, hogy felhasználói szinten tudja, képes ezt kezelni. Na most ezt tényleg nagyon fontos szerintem, és tehát ezt közvetíteni, és erre a legalkalmasabb továbbra is a szaksajtó.
Világos. De akkor ezzel szemben, vagy ezzel együtt, mert ugye ez volt a mai beszélgetésünk egyik ilyen mozgatórugója, vagy apropója, hogy az idei CI Hungary konferencián elhangzott az a kifejezés, hogy IT bulvár, hogy van ilyen szerintetek, hogy IT bulvár? Ami Amit akkor Gábortól kérdezek, mert ő jó elgondolkozott ezen így, ahogy ránézek, hogy ezt rendesen komolyan végig gondolja ezt a kérdést.
Én megint csak magamat fogom ismételni, hogy van-e olyan, hogy IT bullár, vagy nincs. Egyrészt most el lehetne kezdeni azon agyalogni, hogy meghatározzuk ezt a kategóriát, és akkor elkezdjük besorolni a különböző jelenségeket, tartalmakat, kezdeményezéseket ez alá, de szerintem ennek nincs értelme pont azért, amit István mondott, mert az informatika, én ugye így a történelmi léptékekben nem foglalkozom régen ezzel a dologgal, lassan 20 éve, de hát még a számítástechnika, a felhasználói számítástechnika történetéhez képest sem sok idő, de ennek ellenére azt mondom, hogy egyre inkább ugye szó volt a fölhőről, meg az egyebekről, tehát ugye mert szinte azt mondom, hogy az informatikai újságírás mint olyan sem létezik már, mert hogyha egy sporthírt, vagy egy bűnügyi hírt, vagy egy ne is maradjunk a híreknél, egyáltalán egy bármilyen értekezés, bármilyen témába olvassunk, annak szinte biztos, hogy lesz valami informatikához köthető vetülete. Amikor az előbb kérdezted, hogy hogyan néz ki egy napunk, meg hogy szerkesztjük a lapot, ez ebből a szempontból sem könnyű feladat, hogy most már nagyon nehéz eldönteni, hogy mi az a hír, információ, téma, amit behozzunk, és mi az, ami akármilyen érdekes kínhagyjunk, mert nagyon nehéz elkülöníteni azt, még akkor is, hogyha mi egy üzleti informatikai lapként működünk, még ezen belül sem feltétlenül egyértelmű, hogy mi az, ami ide tartozik. Most, hogy mi az IT bulvár, nyilván lehet azt mondani, hogy ez nem egy téma, hanem egy megközelítés. Mondjuk, hogyha minden áron azt akarnám, hogy ezt meghatározom, akkor azt mondanám, hogy nem a téma adja ezt, hanem hogy milyen olvasatban foglalkozik ezzel az ember. Mi ugye, ahogy most a fejben nem tudom idézni a mottónkat, ami 15 éve kimen az oldalunk alján, de...
Informatika az üzlet.
Igen, de az alatt ezt kifejtettük, ráadásul meg én is írtam, ezzel különösen kínos, hogy nem tudom szó szerint idézni, de az a lényeg, hogy mi megpróbáljuk közelíteni ugye azokat a szakembereket, akik technológiai oldalon dolgoznak, de nem tudják magukat függetleníteni a technológiának a különböző más üzleti, társadalmi, stb. Vetületeitől, amelyek az ő munkájukat is értelemszerűen befolyásolják, illetve vannak azok az üzleti felhasználók, akik kénytelenek nap mint nap, percről percre különböző technológiákkal kapcsolatba kerülni, vagy akár azokkal kapcsolatba döntést hozni, de nyilván nincs meg az a szakmai hátterük, hogy ennek a működését annyira átlássák, és tehát ezzel kapcsolatban mi próbálunk ebbe a mederbe maradni, most hogy mi a bulvár, most már eljutottunk oda szerintem, hogy nem a témákat, tehát szoktunk ugye egymással is viccelődni, hogy ki tud idézőjelbe mélyebbre menni, amikor egy témajavaslatot bedob, de gyakran kiderül, hogy ennek tulajdonképpen nincs értelme, mert annyira... Ugye, hogy ez egy divatos kifejezés, annyira demokratizálódott az informatika, vagy a technológia. Ezt értelmesebben megfogalmazva, annyira integrált, és annyira mindenhol ott van, hogy tulajdonképpen szerintem a tálaláson múlik, hogy mi a bulvár, és mi megpróbálunk még a bulvárosnak minősíthető témákba is belevinni, szerintem legalábbis egy olyan vonalat, ez a célunk, ami hasznossá teszi ezt.
Tiszta. Oké, ez szerintem egy tök jó áttekintés, ott én nagyon szépen köszönöm. Egy dimenzió maradt még itt a zárás előtt, amire rá akartam kérdezni, hogy ennek a statisztikai oldala. Nem tudom, hogy hogyan méritek az oldal látogatottságát, vagy kérdőíveztek, vagy bármi, de hogy erről van valami adatod, Csonti, hogy alakulnak a látogatottságok, hogy ki a, milyen karakterek, milyen típusú felhasználók azok, akik visszatérő olvasóitok, van ilyen információ?
Ilyen-milyen nincs, tehát nem is szeretnék szerintem az olvasók, hogyha ilyen-milyen profiloznánk őket. vannak látogatottsági adataink, de önmagában az adatok nem annyira érdekesek. Nyilván minél jobb, hogyha nagyobb szám van ott, de igazából a mi célunk eredendően is az volt, hogy egy viszonylag szűkebb, de jól célzott közönséget próbáljunk elérni. Úgyhogy ebből a szempontból nem akarjuk fölvenni, meg nem is tudjuk fölvenni a versenyt, semmiféle mainstream jellegű témát feldolgozó oldallal és egyéb kiadvánnyal. Nekünk az a lényeg, hogy azt a néhány száz, néhány ezer embert elérjük, akit mondjuk a CIO Hungary és a CIO Budapest keretében szeretnénk a közönség soraiba látni elsősorban. És hát természetesen ezen kívül mindenkinek is küldjük, aki szereti, tehát ha többen vagyunk, akkor boldogabbak vagyunk, de mondom, alapvetően nem élünk a számok bűvöletében.
Oké, szuper. Végére értünk a tervezett témáknak, és én azt gondolom, hogy nagyon jó betekintést nyertünk, vagy nagyon jó betekintést adhatok abban, hogy hogy is alakult, meg hogy is alakul a bitport.hu-nak a működése, és akkor már nem sokat kell kibírni a 15. évig, úgyhogy szerintem már ez már biztos meg lesz, és akkor valamilyen szuper alkalom keretében ezt majd újra elővesszük, és én azt is remélem, hogy mivel most is így jó belemelegettünk ebbe a beszélgetésbe, hogy majd a podcastnak a gyártásába is jobban bekapcsolódtok, hogy nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, meg hogy így együtt dolgozhatunk, és akkor szerintem majd folytassuk közösen itt az egészet. Úgyhogy hálásan köszönöm, hogy beszálltatok ebbe az adásba, és akkor a következő, nem tudom, X adás után újra beszélgetünk majd. Nagyon szépen köszönöm, srácok.
Köszönjük mi is.
Mi köszönjük.
Majd a 101-ben.
Oké. Okay.